hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallgathatják meg a Trend FM műsorainak válogatását. A Nagy Totál filmes kibeszélővel indulunk, majd Búza Sándor jelentkezik turisztikai, gasztronómiai újdonságokkal. Az utolsó órában pedig Olá Andrea könyvajánlója következik. A következő 20 percben a Nagy Totál film szemináriumával indul a hétvégi menetrend. Péler András Imre Lőrinccel, a Trend FM szerkesztőjével beszélget a Knives Out című filmről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Elkészült Magyarország földrengés veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeit bemutató térképe. A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet igazgatója elmondta, a 4 évig tartó munka jelentősége, hogy egy-egy nagyobb földrengés beláthatatlan következményekkel járhat a kritikus infrastruktúrák sérülékenysége miatt, ezért nélkülözhetetlen, hogy a kutatók tisztán lássák a nagyobb rengések okait, kialakulását, illetve a tektonikai mozgások folyamatát és persze a várható következményeit. A térkép sorozatról Vesztergom Viktort Lakatos László kérdezte.
Elkészült Magyarország földrengés veszélyeztetettségi térképe, mondhatjuk így. Ha úgy szakemberként ránéz mondjuk ön, vagy bárki, aki ért hozzá, a számára mit jelent? Veszélyes hely Magyarország, vagy nem ilyen szempontból?
Hát ami elkészült itt, ez több, mint egy földrengés veszélyeztetettségi térkép. Ez egy szeizmotektonikai modell szaknyelven, tehát ez egész munka, ez a modell, ez tartalmazza a földrengéseknek a bekövetkezésének a valószínűségét, azokra által okozott károkat. Tehát itt többről van szó. Hát azt szokták mondani a szeizmológus kollégáim, azok a kollégák, akik a földrengések kutatására foglalkoznak, hogy Magyarország az földrengések szempontjából egy közepesen veszélyeztetett területnek számít. De ismertek a történelemből pusztító erejű földrengések is. Legismertebb ezek közül az 1763-ban bekövetkezett komáromi földrengés, aminek ma beláthatatlan következményei lennének.
Ennek a térképnek egyébként az is a célja, hogy most már az építkezéseket eleve úgy kezdjék meg, vagy úgy tervezzenek mindenféle beruházást, hogy ennek fényében, tehát hogy ahol a bekövetkezés valószínűsége, illetve pusztító ereje hatalmas lenne, oda lehetőség szerint ne építsünk semmit?
Illetve úgy kell megépíteni, hogy abból ne keletkezzenek járulékos károk, mert azért azt tudni kell, hogy földrengéseknek nem a közvetlen hatása az, ami a leginkább veszélyes manapság, az gondolom csak egy nukleáris létesítményre. Ugye a fukushimai földrengésnél megtanultuk, hogy mennyi minden következménye lehet. De nem arról van szó, hogy emberek halnak meg közvetlenül, vagy összedőlnek épületek, hanem ez a mai modern infrastruktúránk, ez nagyon erősen ki van téve bizonyos természeti kockázatoknak. Most ez az egész kutatás, ez nyilván arról is szól, hogy melyik helyen, milyen valószínűséggel, mekkora erősségű földrengés következhet be Magyarországon, de arról is szól, hogy az adott helyen milyen hatásai vannak a helyi geológiának a földrengések pusztító hatására. Ugye a Kárpát-medencét egy vastag üledék tölti ki, ami kedvezőtlen, tehát úgy ugyanakkor a erősségű földrengés egy kőzeten, vagy sziklahár sokkal kevésbé veszélyes, kevesebb pusztító hatása van, mint egy ilyen üledékes, laza talajon. Itt megnőhet a földrengés hullámnak az amplitúdója, a talajfolyósodás következhet be, tehát olyan szerkezeti változások is bekövetkezhetnek a talajba, ami miatt a földrengésnek a pusztító ereje sokkal nagyobb.
Na most beszéljünk erről a munkáról, mert aki nem ismeri, vagy nem ért hozzá, mint például én, az egy pillanatra úgy meghökken, mikor azt mondja, hogy csupán a támogatás, amelyet a Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal nyújtott, az 206 millió forint volt, de gondolom nem ez volt a teljes költség.
hát a teljes költség az ettől nyilván sokkal több volt, mert földrengés kutatás az Magyarországon szervezett, az több mint 100 éve folyik a Magyarországi Földrengés Kutató Intézetet. 1906-ban alapított ez a Kövesligeti Radó nevezeti asztrofizikus úriember, akire az obszervatóriumunkat elnevezik, tehát azóta folynak itt kutatások, a történelmi földrengéseknek a földtárása, azon kívül számos földtani kutatás is folyt az elmúlt 100 évben, amikor még azért csomó adatot szolgáltattak. De igazából átfogó jellegű, célzott ilyen földrengés veszélyeztetettségi kutatás, ez ennek a projektnek a keretében történt. Itt Magyarországon sok éven keresztül több mint 40 technológiai állomást üzemeltettünk, ami azért kellett, hogy azok a kis földrengések, amik az elmúlt 5-10 évben bekövetkeztek, azoknak az úgynevezett fészek mechanizmusát pontosan meg tudjuk határozni. Aztán itt a konzorciumi partner készített kifejezetten ezeknek a törésvonalaknak a geofizikai kutatására rendkívül költséges terepi méréseket. Hát valójában ennek a 200 millió forintnak a nagy része az ennek az úgynevezett ideiglenes nagy sűrűségű szeizmológiai hálózatnak a telepítésére, a fönntartására ment el, valamint a geofizikai szerkezetkutatásra, ami az új, megújuló tektonikai vonalaknak a pontosításáról szólt. Azon kívül történtek itt a projektben különböző fejlesztések, amik ürgeadézői alapú földmegfigyelési fejlesztések, feldolgozások.
Tehát akkor ez a térkép egy több évtizedes kutatás, vagy akár több száz évnyi adatbázisnak az összefoglalása, a friss mérésekkel való kiegészítése, és ennek egy ilyen térképé való megrajzolásáról szól tulajdonképpen.
Térképsorozatnak a megalkotásáról, igen, aminek része a Kárpát-medence mély szerkezetének a földtani modellje, részét képezik a műholdas földmegfigyelések, mozgásvizsgálatok, részét képezik a mélybeli feszültségviszonyoknak a föltérképezése, igen.
Egyébként ebből nagyjából így megjósolható, hogy mondjuk, mivel ugye 40-50 évenként van egy nagyobb földrengés, ami nagyon jelentősnek számít, vagy ami elég pusztító erejű is, már ezt így ciklikusan meg lehet jósolni, vagy ez nem így megy, hanem ezt előre lehet jelezni mérésekkel, tehát hogy valahonnan elindul a mozgás, és az felerősödik az adott ponton.
Most ebben a projektben azok a területek, ahol földrengések pattanhatnak ki, azok azért elég jó azonosításra kerültek, de hát ez a ciklikusság, hát ez itt valami időintervallumokat szoktak meghatározni, amin belül valószínűséggel valamilyen erősségű földrengés bekövetkezik. Nyilván ezek az építési szabványok, amiket az Európai Unió is készít, ezek a különböző építményekre eltérő úgynevezett visszatérési periódusokat határoznak meg, és hát nyilván a földrengés erősségére is vannak ilyen szabványok. Tehát a visszatérési periódus meg a földrengés erőssége, igen, ez a két legfontosabb tényező, amihez az adott infrastruktúrális beruházást méretezni kell.
Tulajdonképpen itt már pontosan olvasható az, hogy hány évente várható, milyen erősségű földrengés, földmozgás, és ehhez milyen szabályokat kell feltétlenül betartani.
Hát igen, igen. Aztán még egyszer mondom, ahol valamilyen építési beruházás megvalósul, ott meg kell vizsgálni konkrétan a helyi geológiai viszonyokat.
Ez azt jelenti, hogy ha most megvan ez a térkép, gondolom ez bizonyos térítés fejében megszerezhető bárkinek, aki dolgozik vele.
Hozzáférhető lesz, és publikálni fogjuk, tehát bárki hozzáférhető, és mentesen.
Ez jó hír egyébként, viszont nem váltja ki a helyi építés előtti vizsgálatok.
Nem. Hát azért voltak itt olyan balesetek, hogy úgy mondjam, hogy egy elfelejtett szeméttelepre építkeztek, hogy hol tudom éppen érdem. Most ott hiába van egy ilyen országos rigmatektonikai térkép, azt nem lehet a helyi földtani vizsgálatokat megúszni.
Önök most akkor már látják, akár a térkép alapján, akár más adatok alapján, hogy hol és mekkora földrengés várható Magyarországon, és mikor?
Hát, hogyha ellátogat valaki a kutatóintézet, illetve a Szeizmológiai Obszervatóriumnak a honlapjára, akkor láthatja, hogy itt kb. Havonta következnek be Magyarország területén érezhető, lakosság által érezhető földrengések. Ezek általában kisebb méretű földrengések, de gyakorlatilag nincsen kitüntetett helye ezeknek a földrengések. Most nagyobb pusztító erejű földrengések azért nyilván azokhoz a szerkezetekhez kötődnek, amiket meghatározásra kerültek ebben a projektben. Ilyen a Darnó vonal, ez mondjuk ugye a magyar-román határ közelében van, aztán a horvát magyar határ közelében van egy ilyen zóna, amelynél nagyobb földrengések prognosztizálhatók, de ez a Komárom-Mór térsége ugyancsak egy erősebb veszélyeztetett terület, vagy itt a Kőszeg-Sopron, illetve Bécsújhely környéke szintén egy nagyobb erősségű földrengésekkel veszélyeztetett területnek számít. Az, hogy mikor következik be, hát ez sajnos a tudomány nem tud erre választ adni. Még egyszer mondom, hogy valószínűségek vannak, erre kell készülni, különösen nagyon sérülékeny infrastruktúrális beruházások esetén.
Westergom Viktort, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet igazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nőtt az építőipar teljesítménye tavaly novemberben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján októberhez képest 6,9%-kal, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 7%-kal nőtt a termelés volumene. Az épületek építése jelentősen több mint 18%-kal nőtt, az egyéb építményeké viszont csaknem 7%-kal csökkent. A lakásépítések száma sem nőtt, és bár az építőipari vállalkozások november végi szerződés volumene 5%-kal nőtt, az építési vállalkozók az eddig bejelentett kormányzati támogatások mellett sem számítanak a lakásépítések bővülésére. Lakatos László összeállítása.
Ahhoz képest, hogy az előző hónapban csökkent az építőipar teljesítménye, a novemberi 7%-os volumennövekedés pozitív fejlemény, de az egész évet vizsgálva elég vékonyka az iparág bővülési üteme, mondta a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Németh Dávid szerint még mindig nem heverte ki a koronavírus járvány nehézségeit az építőipar.
Egyelőre úgy tűnik, hogy a 2022-es év az sokkal inkább a stagnálásról szól, semmint, hogy új lendületet vett volna az építőipari termelés. Az épületek építésénél van egy növekedés, amiben beletartozik a lakásépítés is, de azért más épületeket is, például folyamatban vannak külföldi működőtőke beruházások is Magyarországon, ehhez is kapcsolódnak épületek építései, illetve még meglévő irodaház projekteket is ide lehet csoportosítani, úgyhogy inkább még egyelőre a lendület az, ami vitte ezt a szektort, míg az egyéb építményeknél ott már egyértelmű visszaesés van. Itt nagyon jól látszódik az, hogy a kormányzat behúzta a fégeket, hogy a költségvetés rendbetételéhez elhalasztottak egy csomó beruházást, építőipari beruházást is, és ez visszafogja az építőiparnak a termelését.
A koronavírus járvány alatti visszaesést, ami ugye elsősorban anyaghiányra volt visszavezethető, mert a lakosság csinosítgatási kedve, illetve építési kedve akkor nem esett vissza. A felújítások mennyiben jelennek meg, vagy megjelennek ezekben az adatokban?
Megjelennek azok a felújítások is ezekben az adatokban, de azért nem elsősorban az a meghatározó az, ami az építőipart húzza, ez egy kisebb szelete az egész történetnek, de az látszódik, igen, hogy van még építőipari lakossági oldali kereslet, bár ez egyre inkább elfogyóban van. Hogyha ránézünk a megrendelésekre, akkor ott még van némi bővülés az épületek esetében, de azért itt az is fontos, hogy nem túl magas bázisról jön fölfelé az épületek építése. Például, hogyha az idei évet nézzük, akkor június és szeptember között minden hónapban az előző év azonos időszakához képest képest markáns visszaesés volt, és most október-november volt ez a két hónap, amikor látszódik némi növekedés a megrendelésekben, és így a megrendelés állománya az végre át tudott fordulni november végére nagyon enyhén pozitív tartományba, de azért ez még mindig nem azt mutatja, hogy itt óriási fellendülés jönne az építőiparban. És hogyha az egyéb építményeket nézzük, ott pedig a megrendelések állománya is zsugorodik, és így az egész építőiparra vonatkozó megrendelés állomány is visszaesőben van, úgyhogy így összességében tényleg nem túl kedvezőek egyelőre a kilátások.
Németh Dávid arról is beszélt, hogy az energetikai felújítások ugyan jelenthetnének segítséget az építőiparnak, de az építőanyagok és a finanszírozás drágulása jelentősen visszafogja az igényeket. Tavaly a számok a várakozásoknak megfelelően alakultak, erről már az Építési Vállalkozók Szakszövetségének elnöke beszélt. Az összességében 7%-os növekedést leginkább az épületépítés húzta, az egyéb építmények építésében 14%-kal csökkent a termelés, tette hozzá Koi László.
A mostani várakozásunk, ha semmi más nem történne pozitív vagy negatív irányba, ebben az évben 15%-kal kevesebb lehet összehasonlítható áron a teljesítése az építőiparnak, folyóáron pedig nem tudjuk, hogy a múlt évhez képest milyen árváltozásokra kell számítanunk. Folyóáron lehet akár olyan mértékű is, mint 2022 volt, de az építőipart és a megrendelőinket is, anyaggyártást mindenkit az izgat, hogyha nem az árváltozások adta értéket figyeljük, hanem az összehasonlítható volumeneket.
És egyébként ebben a volumenben akkor ezek szerint a lakásépítés az tovább fog zsugorodni?
Nehéz kérdés. Az összes kormányzati intézkedést még nem ismerjük, nem lépte meg a kormány reményeink szerint az összes intézkedését, ami 2023-ban segíti a lakosságot a lakásépítések finanszírozásánál és a vállalkozókat is. Ha ennyi intézkedés marad, mint amit most ismerünk, ez egy erőteljes új lakásépítési növekedést nem fog hozni. Ahhoz elegendő lehet, hogy ne zuhanjon be, ne csökkenjen felére a lakásépítés. Nem ismerjük még a múlt évi számokat teljes egészében. Az EVOSZ várakozásai szerint ez valahol 22-23 ezer új lakás körül lehet majd. Sajnos olyan erőteljes áremelkedések vannak, és olyan nehéz finanszírozási körülmények közé került a lakossági megrendelő és a kivitelező is, hogyha itt a finanszírozási kérdés nagyobb mértékben nem lehet valamilyen intézkedéssel könnyebbé tenni, akkor az új lakásépítések számának a csökkenésére kell számítanunk, még akkor is, hogyha a családi otthonteremtési kedvezmények, a vidéki csok, a babaváró hitelek és az 5%-os áfával kapcsolatos kedvező intézkedések már megvannak, és ezeket ismerjük.
Akkor ezek szerint a KSH által jelzett növekvő megrendelés állomány nem azt jelenti, hogy növekedni fog az építőipar teljesítménye?
Hát azért az egyértelműen látszik a KSH számokból, hogy most már csökken egyértelműen az építőipar összrendelés állománya, még akkor is, hogyha az új szerződések volumen némiképp növekszik, de azt kell látni, hogy nagy értékű